Fókuszban tanáraink, öreg diákjaink élete. Alma Mater. Szerkeszti Nagybodó Szilárd.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd. A tartalomból. A gyerekektől sokan sokszor megkérdezik, hogy mivel szeretnének foglalkozni felnőttként. Persze a válaszok változnak, és egyáltalán nem biztos, hogyha valaki mégis következetes választ ad erre a kérdésre gyermekként, végül tényleg arra az ösvényre fog lépni. Viszont az is megtörténik, hogy valaki már egészen kicsi korban eldönti, hogy mi nem szeretne lenni, ha nagy lesz. De ilyen esetben is fordulhat a kocka, és akár külföldi tanárok, akár egyetemi oktatók, akár a hobbija hatására mégis olyan pályát is választ, amely nem szerepelt az eredeti tervek között. Témánk, akinek a munkája a hobbija is. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk dr. Balázs Imre József, József Attila díjas költő, irodalomtörténész és irodalomkritikus, esszéíró, műfordító, szerkesztő, a Bábes-Bolyai Tudományegyetem oktatója. Tanár úr, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött az Alma Materbe. Szeretettel köszöntöm a műsorban.
Köszönöm szépen a meghívást.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is néztek ki a gyermekévei, melyek voltak ennek a korszaknak a meghatározó pillanatai.
Székelyudvarhelyen születtem, ott is nőttem fel, ott végeztem az óvodát, iskolát egészen érettségig, és hát talán ide tartozik, ha már a tanárkodásról beszélünk, hogy a családomban voltak pedagógusok, nagymamám, az anyai nagymamám Máramarosban, Magyar Láposon tanítónő volt, és egyébként Székelyudvarhelyen végezte a 30-as években a tanítóképzőt, és az is egy meghatározó gyerekkori élmény, hogy minden nyári vakációban Magyar Láposon voltunk Máramarosban 14 éves koromig, szóval láttam olyan pedagógust, akinek a vérében volt a pedagógia, noha akkor már nyugdíjas volt nagymamám. Szóval Székelyudvarhely volt a bázis, és hát a pedagógiai liceumban, a tanítóképzőben jártam egészen 8. osztályig, és utána a Tamási Áron gimnáziumba kerültem középiskolába.
Mondhatjuk akkor azt, hogy volt egy ilyen tudatos vonzódás, és tudatos és tapasztalati vonzódás is a pedagógiai pálya iránt?
Az őszinte dolgokat megvalva én nagyon tartottam egyébként a pedagógusi pályától, mert egy picit ilyen félénk gyerek voltam, vagy egy ilyen gátlásos, mondjuk így. Tehát tartottam, míg stressz volt nekem ez a nyilvános szereplés dolog, vagy taxit hívni a későbbi életemben, tehát hogy ezekhez hozzá kellett szokni. Tehát én nem készültem tanárnak igazából, ahogy nem készültem orvosnak sem. Volt néhány ilyen ötletem, hogy mi nem leszek, ha leszek, és nyilván a tanárságtól talán leginkább az ijesztett el, emellett, hogy ilyen nyilvános szereplés kényszer, hogy ugye a diák, amíg diák, addig abból indul ki, amit ő megél diákként, hogy a tanáraink időnként kellett, hogy fegyelmezzenek bennünket, tehát hogy zaj volt az órán, adott esetben nem feltétlenül mindegyik órán, de elég sokszor igen, és hogy akkor ezt képzeltem a tanári szakma egyik ilyen velejárójának, hogy na én most szigorúan rendet, fegyelmet kell tartanom, hát ez például nem tette vonzóvá számomra a dolgot, és hát ezért nevezhetem egy picit, vagy tekinthetem picit szerencsésnek is magam, hogy voltak éppen a nagyobb diákokkal való foglalkozás, tehát az egyetemen való tanítás azért ilyen szempontból egy másik fajta munka, tehát hogy itt inkább lehet arra koncentrálni, ami a tanulás, tanításnak a, talán a lényegi része, és hát nyilván a középiskolában is, meg az általános iskolában is megvan ez a lényegi rész is, csak mindenféle egyéb körítés is járul hozzá.
De hogyha óckodott a pedagógiától, vagy a nyilvános szerepléstől, a nyilvános beszédtől, akkor általános iskolában miért volt a pedagógia szak?
Ahhoz tartoztunk, ahhoz az iskolához tartoztunk, de igazából a tanítóképzés, a pedagógiai képzés az csak 9-től kezdődött volna, amikortól én már átmentem a gimnáziumba. Viszont ugye azt jelentette a pedagógiai liceumba járni, hogy milyen gyakorló iskola voltunk, tehát nem csak a tanítónénink volt, nem csak az óvónénink volt, aki tanított minket, hanem mindig jöttek ugyanabból az épületből, gyakorlatilag átjöttek a, mi úgy neveztük, hogy a kicsi tanítónénik, meg a kicsi óvónénik, tehát gyakorlatilag a középiskolás pedagógiai liceumosok, és hát gyakorlatoztak rajtunk, és ez változatos volt, érdekes volt mindenképpen.
Melyek akkor azok az emlékei, most akár általános, akár középiskoláról beszélve, amelyek meghatározták ezt az időszakot, amelyekre szívesen emlékszik vissza, vagy éppen ellenkezőleg, amelyeket, hogyha tehetné, elfelejtene?
Volt egy nagyon izgalmas része ennek az én iskolás koromnak Székelyudvarhelyen, és pedig az, hogy én 14 éves voltam, tehát 8-os, amikor a rendszerváltás megtörtént, tehát a forradalmi események lezajlottak. 8. osztályos voltam én akkor, és hát tulajdonképpen ilyen szempontból két korszakra oszthatom azt is, hogy milyenek voltak az iskolai keretek a 89 előtt, illetve a 90-től kezdődő időszak. És nyilván a 90 utáni az egy ilyen nagy felszabadulás, eufória, önszerveződés korszaka volt, és valószínűleg az is, hogy én aztán irodalom szakra kerültem, az ezzel is összefügg, hogy 90 után kinyílt a világ, tehát olyan lehetőségek, amik 89 előtt nem lettek volna, azok megnyíltak számomra, és például el szoktam mondani, ez egy elég nagy élmény volt valóban, és tanárokkal függ össze tanítással, hogy 90 után Székelyudvarhelyre, meg gondolom más erdélyi városokba is amerikai önkéntesek jöttek angolt tanítani. Az iskolákban is feltűntek, de ilyen nyelvtanfolyamokon is, és én akkor beleszerettem az angol nyelvbe, meg abba a kulturális lazaságba tulajdonképpen, amiben más volt egy amerikai tanár, mint akikhez én hozzá voltam szokva. Nagyon jó tanáraim voltak természetesen 89 előtt is, tehát nem erről van szó, hanem a stílus, ahogyan lehet tanítani. Nekem ez nagy felszabadítás volt, amikor angolul tanulhattam egy native speakertől, tehát egy anyanyelvi beszélőtől, aki közben a country zenétől a vadnyugati felfedezéseknek a történetéig egy személyes, hiteles módon átadott változatát tudta nekünk megmutatni. Úgyhogy ez volt az egyik lökés a bölcsészkar fele, az angol nyelv és irodalom, és közben én magam is 10-11. Osztályban elkezdtem irodalmi szövegekkel kísérletezni, és ez volt a másik ok, amiért aztán a bölcsészkaron kötöttem ki, noha matematika-fizika osztályban jártam középiskolában.
Még mielőtt eljutunk az egyetemig, hogyan jött akkor az olvasás, vagy mennyire volt ez benne az akkori korszellemben, ugye a rendszerváltás környéke előtte, utána egy kicsivel, mennyire olvastak akkoriban a fiatalok?
Nagyon sokat olvastam, többiek is, valószínűleg én az átlagnál egy kicsit többet olvastam, de azt hozzá szeretném tenni, hogy abszolút ilyen mindenevő olvasó voltam, tehát hogy az indián regényektől a Rejtő Jenőkig és az Agatha Christie-ig és a Isaac Asimov science fiction sorozataig tényleg, és persze a Victor Hugo, Dumas, nagy klasszikusok, Jókai regények, a Fekete István állatos regényei, szóval ezek most a kamaszkori olvasmányaim alapvetően. És hát így utólag visszagondolva persze ez valószínűleg azzal is összefügg, hogy kevesebb konkurenciája volt a könyvnek, az irodalomnak akkor a mostani időszakhoz képest, tehát Székelyföldön ugye tévéadó, nagyjából ez a román televízió volt a napi 1-2 órás adásával, tehát egyáltalán az volt a természetes. Olyan családban nőttem fel, ahol értelmiségi szülők gyerekeként, ahol sok könyv volt egyébként is otthon is a polcokon, de hát jártam könyvtárba is természetesen, szóval ez egy ilyen szerves útvonal volt végül is így utólag visszagondolva az irodalmi pálya felett.
Mennyivel lett szabadabb az irodalom és az olvasás is, vagy kérdezhetem úgy is, hogy mennyivel lehet szabadabban megtalálni akkor a könyveket 89 után?
Ez volt a változásoknak az egyik nagyon lényeges eleme. Egyrészt az, hogy én 89 előtt 14 éves koromig egyetlen egyszer voltam például külföldön, Magyarországon, és utána viszont évente nyilván többször, és ugye az egyik akadály éppen az volt 89 előtt, hogy a határon nem lehetett akármit áthozni, vagy veszélyes volt bizonyos típusú könyveket megpróbálni áthozni a magyar-román határon. Ez természetesen megváltozott. Megváltozott az is, hogy milyen típusú könyveket jelentettek meg egyáltalán a kiadók Magyarországon, Romániában. Tehát bekerültünk lényegében be a világ körforgásba, a kulturális világ körforgásába, és persze bekerültünk a piac logikájába is fokozatosan. Tehát ez is egy nagy változás volt, hogy mondjuk a pop populáris könyvek, a legtűrök aránya egy könyvesboltban ma nyilván a legtűrök javára, tehát hogy sokkal több legtűr van, bestseller a könyvesboltokban, mint magas irodalom, ez 89 előtt nagyjából fordítva volt. Tehát elég sok minden változott, de hát ilyen szempontból afele változtunk, ami egyébként a szabad országokban, tehát Nyugat-Európában, Amerikában folyamatosan volt gyakorlatilag a 20. század folyamán.
Beszélgessünk arról is, hogy ugye Magyarországról a rendszerváltás előtti időkben azt tartották, hogy hát gulyás kommunizmus, ez akkor megjelent az irodalom, a kultúra, a könyvek szintjén is?
Ez ugye azt jelentette, és ilyen szempontból pont egy ellentétes irányú folyamat zajlott Magyarországon és Romániában, hogy ez egy ilyen kedélyes kommunizmus volt Magyarországon, egy ilyen lazább, egy ilyen egyre lazuló és kulturálisan egyre inkább sokszínűbbé váló kései kommunizmus volt a kései Kádár korszak. Romániában pedig épp ellenkezőleg egy ellentétes folyamat zajlott, a 70-es évek viszonylagos sokszínűsége és érdekes kulturális életéhez képest a 80-as évek az egy ilyen beszűkülő, beszürkülő, egyre zártabb és ilyen riasztóbb világ volt ebből a szempontból, úgyhogy az ember próbálta sorok között olvasni, kéz alatt, ha jól emlékszem, még 89 előtt valahogy eljutott a családunkba az Orwellnek az 1984, akkor azt nagy titokban olvastuk és próbáltuk megérteni, hogy, vagy hát bólogatni, hogy igen, hát ezt éljük tulajdonképpen mi is, amit Orwell megírt. Tehát, hogy egyrészt volt az a része, hogy a könyvesboltban nem lehetett akármit megvenni, de hát az emberek találékonyak voltak, és megpróbálták kikerülni a nyilvános, a hivatalos útvonalakat, és volt egy második nyilvánosság, amiről utólag korszaknak a kutatójaként is azt hiszem egyre fontosabb beszélni, mert hogy ez nem jelent meg a például a korabeli sajtóba, de az emberek, amikor mesélnek arról az időszakról, akkor óhatatlanul előkerülnek ezek a történetek.
Még két gondolat erejéig maradjunk akkor az olvasásnál, vagy a könyveknél pontosabban. Hogyan lehet kinevelni akár az egyetemi diákokat, akár a saját gyermekeit nézve a jövő olvasóit, hogy az olvasás és a könyv most is felvegye a versenyt a különböző konkurenciáival, ahogy önfogalmazott?
A kulcs az szerintem az, hogy kell lennie valamikor az emberi életnek valamelyik pontján egy olyan könyvnek, egy olyan kulturális élménynek, ami így eltalálja az embert, és azt érzi, hogy na, ez a könyv most nekem szól, ez most rólam szól, és hogy ez mikor történik meg az emberrel, az nagyon-nagyon sok tényező függvénye, mert az élethelyzet, a megfelelő pillanat is létre kell jöjjön az érdeklődésnek az iránya, tehát hogy nyilván a gyerekeknek a tanáraik, vagy a szüleik ajánlanak könyveket, hogy én annak idején ezt szerettem, vagy ezt olvasd el, mert szerintem tetszeni fog, és néha bejön, és néha nem, és azok a szerencsések, akiknek ez hamarabb bekövetkezik valamiképpen, mert onnantól már elkezdi építeni magát szerintem az olvasás, és azért tartom én különösen a 21. században nagyon fontosnak, hogy kísérletezzünk kortárs művekkel, olyan művekkel, amelyek a mostani tinédzserek élethelyzeteiről szólnak, akár az ő nyelvükön, mint úgy értem, a szlengjükön szólalnak meg, mert lehet, hogy ott valószínűbb ez, hogy azt érzi az olvasás közben, hogy igen, ez rólam szól, ez az én problémáimról szól, és utána, miután már kialakul az olvasási gyakorlata az ilyen élmények nyomán a diáknak, akkor egy idő után valószínűleg Jókai és Toldi is bele fog férni, de ha nincsenek ilyen élmények, akkor az egész egy ilyen kínlódási folyamattá tud változni.
Hátráltatja ezt a kialakulást, ezt az olvasás megszeretését a házi olvasmány jelensége, és az, hogy legyünk őszinték, jó néhány évtizede nem volt frissítve az a bizonyos házi olvasmány lista.
Sokfélét ki lehet találni ezzel kapcsolatban. Ugye a lényege a házi olvasmánynak szerintem az kéne legyen, hogy közös olvasmány legyen. Tehát valami olyan, amit teljes osztály elolvas, és utána beszélget róla. Tehát ezek fontosak, hogy legyenek összekötő elemek, ami az olvasást ebből a magányos és véletlenszerű tevékenységből át tudja vinni abba, hogy közösen gondolkodjunk valamiről, és ilyen értelemben szükség van a közös olvasmányokra, én inkább ezt a kifejezést használnám, és az, hogy ez micsoda, szerintem mindig életkori sajátosságoknak megfelelően kellene kiválasztani. Nem gondolom jónak, hogy országosan homogén legyen egy ilyen közös olvasmány lista, lehet nyilván ajánlani dolgokat, de hogy mindig az adott osztályközösség szintje, érdeklődési köre, előzetes tapasztalatai, szerintem ennek alapján lehet igazán jó közös olvasmányokat kiválasztani.
Beszélgessünk arról is, bár nem kimondottan az Alma Mater témája, és nem szoktunk ebben a műsorban aktualitásokkal foglalkozni, de nem szeretnék elmenni az a tény mellett, hogy ezen a héten kedden, június 25-én mutatták be Tamás Gáspár Miklós Kolozsvári Esszék című kötetét, aminek ön volt a szerkesztője. Hogyan nézett ki maga ez az esemény, és mekkora érdeklődés van egy esszékönyv iránt, egy olyan esszékönyv iránt, amit Tamás Gáspár Miklós munkái alapján állítottak össze.
Most nehéz helyzetbe kerültem ezzel a kérdéssel, de arra fordítanám a gondolatot, amit én nagyon érzek mindig a Tamás Gáspár Miklós szövegeinek az olvasásán, és ez egy jó értelemben vett pedagógiai irányultság, ha úgy tetszik. Én személyesen ismertem a szerzőt, és beszélgettünk néhányszor, és volt benne egy ilyen zsigeri tanár tulajdonképpen, ami a nagyon jó értelemben vett tanár, tehát ugye elragadó személyiség, tehát a szellemi tájékozódásának is a színvonala, a nyelvi kifinomultsága, sokszor akár az ilyen élessége is annak, amit mondott, a véleményeit, ahogy vállalta, ez hozzátartozott, és az, hogy ezek az esszék, amik a kolozsvári esszékben vannak, milyenek. Ha van ebben pedagógiai vagy nevelői szándék, akkor talán valami olyasmi, hogy egy elsüllyedt világról mesél Tamás Gáspár Miklós ebben a könyvben. A legtöbb megidézett értelmiségi figura, sokszor tanár figura az a 45-89 közti, tehát a szocializmus korabeli értelmiségi, és nem hallgatja el azt sem, hogy ez nagyon problematikus kor volt, nagyon nehéz helyzetben kellett ezeknek az értelmiségieknek helytállniuk. És én azt érzem, hogy egy picit magyarázza ezt a életformát a magyarországi, magyarázta a magyarországi közönségnek, mert hogy eredetileg ezeknek az írásoknak egy része magyarországi lapokban jelent meg, és a másik, hogy magyarázza ezt a világot a mostani 20 éveseknek, 30 éveseknek, ha úgy tetszik, akik nem éltek abban az időszakban, és én azt hiszem, hogy ilyen értelemben ez egy nagyon jó bevezető, és akik ott voltak a könyvbemutatón, döntő részt fiatalok voltak, tehát remélem, hogy eléri a célját a kötet.
Mekkora munka volt ennek a kötetnek a szerkesztője lenni, és akkor kiknek ajánlja, rendben ott voltak a fiatalok a bemutatón, de ők is a célközönség?
Nem egy nagyon szűk célközönségnek szól semmiképp ez a könyv, mert nagyon szemléletesen és személyesen magyaráz, tehát nem zárja be, nem záródik be egy szűk körbe az, amiről szó van a könyvben. Tehát az egyik célcsoport szerintem mindenképp a fiatalok, mert hogy annyira részletesek ezek a magyarázatok, hogy egyértelmű az, hogy itt a nem ismert figurák, nem ismert életformák elmagyarázása az egyik cél. És hát a másik olvasó csoport persze az, akik emlékszünk ezeknek a megidézett személyeknek egy jó részére, tényleg az élőkre is és a holtakra is, Bodor Ádámtól Balla Zsófiáig és Szőcs Gézáig és Marosi Péterig és Kályakab Antalig, szóval egy ilyen izgalmas arcképcsarnoka ez az erdélyi értelmiség legutóbbi mondjuk 5 évtizedének.
Térjünk vissza akkor az ön életútjára. Milyen út vezetett Székelyudvarhelyről Kolozsvárra a bölcsészkarra?
Voltak családtagjaim, a testvéreim Kolozsváron, nagy bátyám egyébként a bölcsészkaron is tanított, de már nem élt, amikor én Kolozsvárra kerültem. Ő nyelvész volt, és a román-magyar nyelv kölcsön viszonyait, kétnyelvűség problémáit kutatta. Tehát benne volt ez, hogy lehet bölcsészkart végezni. Két nagybátyám is bölcsészkart végzett Kolozsváron. A szüleim Kolozsváron végezték az egyetemet, az építészetet, meg a gyógyszerészetet, szóval ilyen szempontból a város az adta magát, hogy ide jöjjek. Az, hogy magyar szak és bölcsészkar, a magyar-angol szak egész pontosan, az menet közben alakult ki, és nem bántam meg, jó döntésnek bizonyult végül is. Azok közé tartozom, akiknek a szakmája és a hobbija igen nagy mértékben egybeesik, úgyhogy tényleg szerencsésnek tartom magam emiatt.
Melyek voltak az egyetemi éveknek, ennek a korszaknak a meghatározó pillanatai akkor, mire emlékszik vissza?
Egy nagyon egymást inspiráló diák csapatba, közegbe kerültem be, és volt 2-3 olyan tanárunk, aki így csoportosan is foglalkozott velünk. Csígyi Mesévát említeném, aki a Láthatatlan Kollégium nevű szakkollégiumba vont be többünket, és ez azért volt különleges iskola, 2 év, 96 és 98 között 2 tanév, mert nagyon gyakorlatias, nagyon praktikus dolgokat is tanult. Voltunk, például kritikai írást, például a folyóiratok szerkesztőivel való találkozások zajlottak rendszeresen ebben a szakkollégiumban, akik írásokat kértek tőlünk, utána egy következő találkozáskor ezeket megbeszéltük, szóval megkaptuk valamiképpen azt a fajta oktatást akkor, amikor ez még kevésbé volt jellemző, amifelé egyébként aztán fokozatosan alakult az oktatási rendszerünk, tehát manapság szerintem sokkal több gyakorlatias tantárgy van minden szakon, mint mondjuk a 90-es évek közepén, és a mi bölcsészkarunkat is beleértve. De hogy ez akkor különleges volt, és az volt benne a különleges és hatékony, hogy ugye kis csoportban mindig könnyebb ezeket a gyakorlati dolgokat elsajátítani, mint egyszerre 50 embernek, tehát ez ilyen szempontból jól alakult.
Mi volt a cél, vagy mi volt a perspektíva akkor az egyetem után? Ekkor már bejött az egyetemi oktatás gondolata? Sikerült levetközni ezt a bizonyos szorongást, amit a műsor első felében említett a nyilvános szerepléssel kapcsolatban, vagy teljesen más célok lebegtek akkoriban az ön szeme előtt?
Igen, tehát ez menet közben tűnt el, tehát az egyetemi évek alatt tűnt el. Nagyon jó tapasztalat volt végül is, azt mondhatom így utólag, ez a pedagógiai gyakorlat, illetve az, hogy a nyári táborokban az egyetemi tanárnőnk vezetésével, Orbán Gyöngyivel, ilyen 15-20 fős általános iskolás diák csapattal találkoztunk velük, beszélgettünk nekik, próbáltunk tanítani dolgokat ilyen vakációs nyári keretben, tehát ez is kellett ehhez, és engem nagyon vonzott a szerkesztés, tehát a folyóirat szerkesztés, és ez sem tűnt el az életemből, tehát a korunk folyóiratnak lettem a szerkesztője rögtön az egyetem elvégzése után 1999-ben lett az első hivatalos munkakönyves állásom, és azóta is folyamatosan a korunk szerkesztője vagyok, csak 2002-től főállásban a bölcsészkaron is tanítok, és azt gondolom, hogy így hosszabb távon sikerült valamelyest ezt a szerkesztőségi munka és a bölcsészkari munka közti átjárást meg egyensúlyt megtalálni. Úgyhogy ott lebegett a szemem előtt ez a lapszerkesztés. Ha meg lehetne mondjuk csak lapszerkesztésből élni, akkor lehet, hogy afele vezetett volna végleg az utam, de hát ez már nem az a korszak, amikor az ember egyetemtől nyugdíjas koráig egy lapszerkesztőségéből kapja a fizetést, és abból tartja fenn magát.
És az írói pálya, említette, hogy már a középiskolában próbálkozott különböző irodalmi szövegekkel, és akkor ez folytatódott is, hiszen számos kötete jelent meg az évek során.
Igen, tehát ez is az inspiráló bölcsészkari közegnek tulajdonítható, illetve annak, hogy az ember találkozik lapszerkesztőkkel, akik kérnek egy könyvismertetést valamilyen könyvről, vagy látja, hogy a kollégája egyébként verset ír, több kollégám is próbálkozott e félékkel, és hát akkor én is elővettem ezeket a középiskolás emlékeket és próbálkozásokat, és 98-ban, tehát az utolsó egyetemi évem alatt lényegében már összeállt az első kötetem anyaga, hogy ez meg is jelent akkoriban.
És hát a számos kötet mellett, ugye ott van az irodalomtörténészi, az irodalomkritikusi munkásság, ott van a már említett tanárkodás, hogyan lehet ezeket mind összeilleszteni?
Az egyetemi oktatóktól el is várják, hogy kutatók is legyenek, tehát szakértői legyenek egy-egy korszaknak, egy-egy problémának. Az én irodalomtörténészi szakterületem az elsősorban a 20. századi magyar irodalom, ezen belül is kiemelten az erdélyi magyar irodalom, de nem kizárólag az erdélyi magyar irodalom, és az utóbbi években egy picit így összefüggésben egyébként azzal, hogy világirodalom szakot is indítottunk a bölcsészkaron, tehát a világirodalmi tárgyú tatásaim is gyarapodtak, úgyhogy ez nagyon is kiegészíti egymást, és sokszor a kutatások során jön egy-egy olyan ötlet, hogy na, ezt a könyvet szívesen bevinném a diákoknak, beszélgessünk róla, vagy legutóbbi években ezzel kísérleteztem, hogy egy ilyen hosszabb könyvlistát vittem be 20. századi magyar irodalomból, hogy na, ezeket javasolom, és akkor minden szemináriumi csoport kiválasztja, hogy na, mi már pedig ezt a 10 könyvet szeretnénk a megadott 25-ből tárgyalni ebben a fél évben, és akkor így picit ez, amiről beszéltem a középiskolások, általános iskolások kapcsán is, hogy talán nagyobb kedvel, vagy a saját profiljukhoz jobban igazodva tudunk dolgokról beszélgetni.
Könyvek, kutatások, és nem mehetünk el a díjak mellett sem, és egy párat említenék az öndíjai közül a teljesség igénye nélkül. Látó Nívó díj, Romániai Írók Szövetségének a díja, József Attila díj, Alföld díj, Osváth Ernő díj, Erdély Magyar Kortárs Kultúráért díj, Dzsida Jenő díj. Melyikre a legbüszkébb a díjai közül, vagy hogyan érinti önt, amikor átvehet egy ilyen díjat, egy ilyen elismerést?
Vannak nyilván olyan díjak, amik különlegessé válnak különböző okokból. Az Osváth Ernő díj az például nagyon ritka díj, nincs más ilyen díj, tudtommal, amelyik a szerkesztőket díjazza igazából, tehát folyóirat szerkesztőket. Azért tartom különlegesnek, mert körülbelül 2 évtizednyi korunk szerkesztés után kaptam, és hát ez egy lényegében egy ilyen csapat munkát is feltételez egy ilyen díj, tehát hogy nem csak egy személynek szól ilyenkor sosem. Volt díjam a Magyar Tudományos Akadémiától, amit szintén nagyon jól esett és nagyra értékelek. A József Attila díj az persze az írók számára egy ilyen nagyon erős jelzés azzal kapcsolatban, hogy figyelnek rá. És ami a legfrissebb díjam, arra azért vagyok nagyon büszke, ami az Observator Kulturál Román heti lapnak a díja, mert azt tényleg olyan emberektől kaptam, akiket abszolút nem ismerek. Tehát, hogy lényegében nem is tudom, hogy egész pontosan kik adták, vagy nem ismerem a zsűri tagokat, akik a tavaly megjelent Avangárd tárgyú tanulmánykötetemet díjazták. Tehát, hogy itt az elfogulatlanság szempontja miatt volt talán ez most a legutóbbi örömöm az ilyen díjakkal kapcsolatban.
Úgy fogalmazott, hogy csapatmunka a szerkesztőségért, vagy a szerkesztői munkáért végzett díj, de csapatmunka ugyanúgy véleményem szerint az oktatás is. Ez hogyan változott az elmúlt bő 2 évtizedben? Mit tapasztalt ön a bölcsészkaron 2002-től napjainkig?
Csapatmunka sok értelemben nyilván a kollégákkal is csapatmunka, az egyféleképpen tudnak inspirálóak lenni a kollégák, akik egy-egy új kutatást, új könyvet, új szempontot, új módszert dobnak be így a közösbe egy-egy spontán beszélgetés alatt akár. És a csapatmunka a diákok miatt, tehát szokták ezt mondani, hogy a tanár a diákjaitól is tanul, de ez a közhelyen túl ez egy olyan dolog, amiben én hiszek. Pont azért, mert a diákok mindig változnak, minden generáció egy picit más, vagy 5 év elteltével érezhetően más egy-egy diák csapatnak az érdeklődési köre, tájékozódása, és emiatt is az embert frissen tartja, szinten tartja, újabb és újabb visszajelzéseket lehet kapni tőlük a tanári munkával kapcsolatban is, és egyebekkel kapcsolatban is. Szóval igen, a tanárság az, én meg vagyok győződve, hogy úgy szintén, ahogy a szerkesztés is a csapatmunka.
És a tanárkodás a tanári ösvényen, akkor melyik az a pillanat, amelyikre a legbüszkébb, és melyik az, amelyiket másképp csinálna, vagy újra gondolná esetlegesen az adott helyzetet?
Ez nem könnyű kérdés, de amiben így bele lehet kapaszkodni, az általában az, ami nem is ott terül ki mindig, amikor megtörténik egy tanár és diák közti interakció. Lehet, hogy 5 év múlva vagy 10 év múlva fogja elmondani az a diák, hogy na, amit a tanár úr akkor mondott, az nekem fontos volt és sokat segített később is elgondolkodtatott, és az ember nem mindig tudja, hogy melyik mondata lesz az, amelyik ilyen hatásokat tud kiváltani, de hál' Istennek most már nem is tudom, 25 éve a pályán körülbelül vannak ilyen visszajelzések, amik így utólag jönnek be, és ilyen megerősítést jelentenek. Az, hogy mit lehetne másképp, igen, ez most az jut eszembe, hogy nekem rengeteg ötletem van tanárként arra, hogy mit lehetne másképp. Nem mindig van idő megvalósítani, és ezt nagyon sajnálom, hogy nem tudom annyiszor megújítani mondjuk a tananyagot, ahányszor igényem lenne rá, mert egyszerűen az mindig plusz idő volna, és én napjaim is 24 órából állnak, szóval most ez jut leginkább eszembe, amivel én küzdök a tanári pályámon, hogy tanárság is adminisztrációt is jelent, sokszor bürokráciát is jelent, elutazásokat is jelent, ami mondjuk tényleg a szakmával kapcsolatos elutazás, akár konferencia, akár egy-egy tanári fokozati vizsga, ami hozzánk tartozik, tehát az embernek nagyon sok féle feladata van, amellett, hogy sok feladata van, és emiatt néha kevesebb dolog fér be, mint amennyit szeretnénk.
Így a műsor végéhez közeledve egy kicsit filozófikusabb kérdés, hogy mit jelent az ön számára akkor díjakat, munkákat, szerkesztői munkát, tanárkodást és minden egyéb sokféle, sokszínű feladatot egy kalap alá véve? A tudás.
Ez is érdekes módon így a diákok tükrénben néha egyszerűbb erről gondolkodni, mert a szakember az mindig, amikor kutat valamit, mindig arra figyel, hogy mennyi mindent nem tudok még, és mennyi minden érdekel még, ami után akarok eredni, és meg akarom tudni, és ki akarom kutatni, és emiatt mindig kevésnek érzi az ember saját magát. És a másik oldalról nézve viszont az derül ki, hogy oda jön a 19 éves vagy 20 éves diák, és egyszerűen ő még előtte áll egy útnak, még el kell induljon rajta, és várja, hogy mik a támpontok vezetnék. Egy bibliográfiai tételt, valamit, amit el kellene olvasnia, valami, amit olyan könyvet adjak a kezébe, amiből ő megérthetné azt, hogy. És akkor kiderül számomra egyszer csak, hogy tulajdonképpen mégis tudok dolgokat, mert eltelt annyi idő, hogy tényleg ott vannak a polcon, vagy a fejemben bizonyos dolgok, amik használ lehetnek másoknak, és ez ha nem aktiválódna egy ilyen beszédhelyzetben, akkor hajlamosak lennénk lebecsülni, vagy észre sem venni sokszor ezeket a dolgokat. Ez egy nagyon egyszerű, és sokszor ennyi az egész, hogy telik az idő, gyűlnek a tapasztalatok, és ez végül is a szülő a gyerekével, a tanár a diákjával időnként megosztja, és vannak olyan pillanatok, amikor a gyereknek vagy a diáknak tényleg szüksége is van erre.
És ezek a gyűlő tapasztalatok, ezek, ahogy már beszéltünk róla, több helyről származnak, vagy több munkakörből származnak, több feladatból. Hogyha újra kezdhetné, akkor is ezt a sokrétű utat választaná ezzel a több feladattal?
Valószínűleg ez a korszakról is szólt, amelyikben én éltem, hogy ennyiféle dolgot kipróbáltam. Tényleg tévés műsorvezetéstől kezdve folyóirat szerkesztésig, tanításig, irodalomig, zenéig. Szóval lehet, hogy másik korszakban, vagy másik társadalomban ezekből az egyikből úgy éreztem volna, hogy erről szól az én életem, de nem bánom így utólag, tehát hogy azt tudom csak mondani, hogy végül is ez vagyok én, hogy ennyiféle dolgot is csinálok tulajdonképpen, és lehet, hogy ilyen ember is van. Most ebben érzem jól magam.
És hol látja magát akkor mondjuk 15-20 év múlva?
Van egy-két tervem, amit meg szeretnék írni, két nagyobb könyv például, ami benne van ebben az önképemben, hogyha 15 év múlva lesz alkalmam visszanézni, akkor szeretném, ha például ez az egy-két ilyen terv, ez már megvalósult terv volna, valószínűleg ott a nyugdíj közelében telnének ezek az idők, és azt remélném, azt kívánom magamnak, hogy tényleg arra jusson időm akkor, ami számomra akkor a legfontosabb.
És akkor zárjuk azzal a beszélgetésünket, hogy meglátása szerint hogyan fog alakulni a jövőre előre nézve az irodalom, az irodalmi folyóiratok, a könyvek helye, szerepe a társadalomban. Vissza lehet hozni ebben a versenyben ezeknek a fajsúlyosabb szerepét, vagy mit kell tegyenek ahhoz az oktatók és a ma fiataljai, hogy igenis fent maradjanak és fajsúlyosak legyenek ezek a területek?
A azt szoktam mondani ezzel kapcsolatban, hogy azt kell elfogadnunk, és ez nem mindig könnyű, hogy az irodalom az nem csak a könyvben van, a vers, az nem csak a folyóiratban van, lehet, hogy az interneten van, lehet, hogy a TikTokon van, lehet, hogy a Slam Poetry esten van, tehát az egész kultúránk egy ilyen szóbeliség és vizualitás fele mozdul el, amelyben viszont továbbra is van irodalom, csak nem biztos, hogy írott formában, tehát ami állandó és ami fontos az az, hogy tudjunk a kultúránkra reflexíven, kritikusan rátekinteni, ne hagyjuk magunkat manipulálni, tehát az olvasás, a kulturálódás az voltak éppen annak a gyakorlása, hogy ne dőljünk be mindennek és akárminek. Ha elég sokat olvas az ember, akkor ezekre biztosan érzékenyebb lesz, és ez egy fontos tudás és tapasztalat a kortárs átalakuló világunkban. Úgyhogy én ezt tartom fontosnak, hogy engedjük el azt, hogy a könyv az csak papír, az irodalom az csak papír, a folyóirat az csak havonta kinyomtatott dolog, más formákat is ölthet és betöltheti ugyanazokat a funkciókat. Maguk a funkciók, azok továbbra is életbe vágóak a kultúránk és életünk szempontjából, én ebben meggyőződéssel hiszek.
Legyen akkor ez a zárszó, tanár úr, köszönjük, hogy itt volt és válaszolt a kérdéseinkre.
Köszönöm szépen a meghívást.
Hölgyeim és uraim, ez volt már az Alma Mater, benne dr. Barázs Imre József, József Attila díjas költő, irodalomtörténész és kritikus, eszíró, műfordító szerkesztővel, a Bábes Bolyai Tudományegyetem oktatójával, akinek köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt és válaszolt a kérdésekre. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Az Alma Mater szerkesztője, Nagybodó Szilárd most búcsúzik önöktől, de amennyiben lehetőségük van rá, maradjanak a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Jó rádiózást, kellemes feltöltődésben, kultúrafogyasztásban gazdag hétvégét kívánunk. Viszont hallásra!